Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Ézsaiás könyve 42. fejezetében, a 18-tól a 23. versig a következőképpen. Ti süketek, halljatok! Ti vakok, nézzetek föl és lássatok! Van-e olyan vak, mint az én szolgám, és olyan süket, mint követem, akit küldök? Van-e olyan vak, mint az én megbízottam, olyan vak, mint az Úr szolgája? Sokat láttál, de nem ügyeltél rá. Nyitva volt a füled, mégsem hallottál. Igazsága érdekében akart az Úr nagy és felséges tanítást adni. Ezért lett ez a nép kirabolt és kifosztott. Csapdába és verembe estek mindnyájan, és börtönbe vannak zárva. Kirabolták őket, és nem volt szabadító. Kifosztották őket, és nem mondta senki, add vissza. Ki ügyel erre közületek? Ki hallgatja figyelmesen a jövő érdekében? Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Isten igéjét nem lehet úgy hallgatni, mint hogyha az a semmiből szólalna meg. És egyetlen Biblia proféciát sem lehet úgy hallgatni, mint hogyha az nem az egész Szentírásban szólalna meg. Egyetlen keresztény prédikációt sem lehet úgy hallgatni, mintha nem léteznének az evangéliumok. Még akkor sem, ha ez most egy ószövetségi igeszakasz. És ezért eszünkbe kell, hogy jusson ennek az ige szakasznak a kapcsán, hogy hát a názáreti proféta is hasonlókat üzent a jordánparti profétának is, vagy működése kezdetén a saját küldetését is hasonlóan határozta meg, de még ítélet hirdetésben vagy a tanítványok fedésében is felidézte ezen és más hasonló ézsaiási ige helyeket, proféciákat. Talán érdemes nekünk is felidézni az evangéliumok ezen részleteit. Jézus a nyilvános működése kezdetén, Názáretben, amikor a zsinagógába megy szombaton, akkor kapja a felolvasás lehetőségét, és kezébe veszi a tekercset, kinyitja, és Ézsaiástól olvas egy részletet. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Aztán keresztelő János, amikor a börtönben elbizonytalanodik, és követeket küld, hogy te vagy-e, vagy mást kell várnunk, akkor így válaszol neki, hogy menjetek el, vigyétek hírű Jánosnak, amit láttok és hallotok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdetetik, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. De aztán saját tanítványait is egy alkalommal ilyen szavakkal fette meg, hogy még mindig olyan kemény szívűek vagytok, van szemetek, és mégsem láttok, fületek is van, és mégsem hallotok. Nem is emlékeztek. Aztán, amikor példázatait elmondja, és ezért érdeklődnek a tanítványok, hogy hát nekünk miért nyíltan beszélsz még a tömegnek példázatokban, akkor szintén Ézsaiásnak egy másik helyét idézi, és mondja, hogy hát beszteljesedett be, hogy halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Mert megkövéredett a nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Szinte azt mondhatjuk, hogy Ézsaiás ugyanígy szembesíti népét a vakság és süketség állapotával, ahogy ezt Jézus is teszi. Arról az időről prófétál, amikor majd Júda fogságban lesz, de a szorult helyzete nem a megtérés, hanem a panaszkodást, az Istennel való vitatkozást, ellene való lázadást hozza ki belőlük. Felrótták Istennek, hogy a panaszaik a semmibe szállnak, hogy nem törődik velük, nem segít a bajukat, nem hallja meg a kiáltásukat, nem látja a nyomorúságukat. És bizony előfordulhat velünk is, hogy csak panaszkodunk, és panaszkodunk, és panaszkodunk, mert annyira elborítanak a nehézségek, a gyötrelmek. Lehet, hogy mi magunk is így csattanunk föl, hogy hát ránk se tekintesz, meg se hallasz minket, Istenünk. És nagy kegyelem, hogy Istennek még az ilyen sirámokra is van válasza, ahogyan népének is megfelelt a próféta által. Hát arra panaszkodtak, hogy Isten nem védi meg őket, ahogyan ez egy hű szövetséges, ez idik. Hát ő ezt a vádat utasítja vissza, és mondja el, hogy hát valójában velük van a baj, mert ők a süketek és vakok. Elveszítették a látásukat, és emiatt a vaksága miatt Izrael képtelen elfogadni a korábbi ítélet proféciák igazságát is, amelyek előre szóltak már a fogság előtt, és képtelen elfogadni Isten döntését, a fogság tényét. Képtelenek azt is elfogadni, ami Istennek a terve a fogságukkal, majd hát a későbbi hazatérésükkel. Mert a népnek küldetése van, ezt világosá teszik a szakaszunk előtti versek a fejezet elején, mégpedig az, hogy az országába megtéréssel, azaz a hazatéréssel is hirdessék az Úr dicsőségét és hatalmát. És mellesleg a keresztényeknek is ugyanez a feladatuk. Arra rendeltettek, hogy a megtérésükkel, az üdvösség honába, hazatalálásukkal és egész életükkel Krisztus dicsőítsék az emberek között, és az ő hatalmát hirdessék. Ám micsoda ellentmondás feszül eme küldetés és rangunk között, és a valóság között. Ahogyan akkor igaz volt, úgy most is, Izrael missziója Izraelnél kezdődik. Az, hogy ők a pogányoknak a világossága legyenek, először nekik maguknak kell megtérniük. És ez így van az egyház missziójával is. Ahhoz, hogy mi másokat Jézushoz tudjunk hívni, ahhoz először önmagunknak kell rendezni a kapcsolatunkat Istennel. És ha nem is így történt, de az az igazság, hogy ez a sok csoda, amit Izrael látott, ahogy Isten megnyilvánult közöttük, az meg kellett volna, hogy nyissa a szemüket. Pontosan így vetette Jézus is kortársainak a szemére a hitetlenségüket. Hát éppen azért, hogy ebben változás álljon be, most csendül a felszólítás, és zendül az ige, hogy ti süketek, halljatok ti vakok, nézzetek föl és lássatok. Hát ezzel felel Isten a panaszra. Nem a gondviseléssel van sosem a baj, hanem a mi szemünkkel. A mi fülünkkel, annak kell megnyílnia, hogy észrevegyük Isten megváltó munkáját, és meghalljuk az ő szavát. De megdöbbentő az a részlet, mi szerint nincsen süketebb, és nincsen vakabb, mint az Úr szolgája. Főleg megdöbbentő ez akkor, hogyha a fejezet elejét is hozzáveszünk, ahol az első ilyen Úr szolgája ének, az Eber Jahve énekek kezdődnek, és később Ézsaiás könyvében a többi fejezetekben újra és újra föltűnnek ezek, hiszen ott egy tökéletes szolgáról van szó, akivel az Úr lelke van, ahogy a fejezet eleje tisztázza, aki sikerrel képviseli Isten, és most mégis ebben a részletben meg azt halljuk, hogy hát a legvakabb és legsüketebb éppen az Úr szolgálja. Hát akkor ki ez? Ki? Ugyanarról van szó? Nagy igehirdetők, akárcsak a proféták is, és közöttük maga Jézus is, szokták nyilván alkalmazni a meghökkentés módszerét, hogy hát ezzel is felrázzák a hallgatóságot a testpecségből, a megszokott dolgokból egy kicsit kibillentsék, és jobban megragadjuk azt, amit Isten üzenni akar. Hát ez is egy ilyen megdöbbentő ige szakasz, ami talán hát ha tényleg odafigyelünk és komolyan vesszük, akkor ki kell, hogy billentsen minket abból, amit megszoktunk. Hát micsoda meglepetés van abban, hogy a fejezet elején az Úr szolgája még tökéletes követ, most pedig vak és süket, és nincs nála vakabb és süketebb teremtménye Istennek szinte. Joggal feltételezhetjük közben, hogy itt persze nem ugyanarról a szolgáról van szó, és a legtöbb magyarázó úgy is véli, hogy ez a szolga most, ez a vak szolga, ez süket szolga, ez a nép, azaz mi magunk vagyunk az egyház népe. Neked, akinek keresztényként Jézus parancsa alapján hirdetned kellene az evangéliumot, néma vagy. Te, akinek lépten nyomon fel kellene ismerned megváltott keze munkáját ebben a világban, vak vagy. És olvassuk csak el a 6. fejezetben Ézsaiás elhívásának történetét, ahogy már néztem is tulajdonképpen az evangéliumokból, ahogy Jézus használta, úgy szólt a megbízatása a prófétának, és úgymond az eredményes volta is ebben volt, hogy tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, közd be a szemét egy szemével, ne lásson fülével, ne halljon szívével, ne értsen és megtérve, meg ne gyógyuljon. És mindez most paradox módon ellentétbe csap, és azt mondja, hogy annál vakabb teremtés, mint Isten szolgája, nincsen. Pedig neki kellene leginkább látnia és hallania. De aztán már is tovább gördül a profécia, és a szolgáról közbevetett rész után az egész nép felé fordul. Az egész nép az az Isten népe felé, tehát még nem a világot szólítja meg, hanem a sajátjait. És nekik szól a fedés, hogy Jézus is a tanítványait is fette az előbb emlegetett módon, hogy van szemetek, van fületek, és mégse láttok, mégse hallottok, mégse emlékeztek, ott tanakszanak. Azon, hogy mit jelent az, hogy óvakodjanak a farizeusok kovász által, és egészen félre értve a testi dolgokra, a kenyérre értik, hogy hát nem hoztunk kenyeret, holott Jézus lelki dolgokról szól. Hát hiába látok, ha nem ügyelek arra, amit Isten mutat. Hát hiába van nyitva a fülem, ha nem hallom meg, amit Isten igéjében mond. És bizony hiába is tapasztalom meg a csodákat Jézus mellett, és hiába szólt annyiszor is a szívemhez már az evangélium, hát én mégis hideg és kemény maradtam. Bizony hiába hirdették a próféták Isten szavait, hiába tapasztalt a nép csodákat is a körükben, mégsem tértek meg. Hát ezért büntette meg népét az Úr, és ezért került fogságba. Elképesztő az, hogy Isten minduntalan tanítani akart minket az ő igazságáról, mi pedig nem figyeltünk rá. Még akkor sem, amikor már rég az ujjunkra koppintott miatta. Amíg egy szülő-gyermek kapcsolatban sem, de tanár-diák viszonylatban sem lehet büntetlenül becsukni a fülünket a tanítás elől és az igazság elől, hát még Isten ember vonatkozásában. A családban talán egyszerűbb azért elintézni nyilván a dolgokat és megbocsátani az oda nem figyelést. Az iskolában már problémásabb mindez, hiszen a nem tanulás következménye az jegyben is lehet, hogy megnyilvánul, hogyha felelés vagy dolgozat következik. Istennel kapcsolatban pedig azt mondhatjuk, hogy ez a kettő kombinálódik nála, hiszen tud ő is a megbocsátásról is, mint ahogy a szülő is sokszor kell, hogy ezt tegye. Ugyanakkor tanárként tud arról is, hogy valamikor ez megnyilvánul egy osztályzatban, vagy akár buktatásban, évismétlésben, mert egyszerűen nem hajtottuk oda a fülünket. Mert hát Isten akart valamit, megszólított minket, igyekezett tanítást adni a számunkra, az mind-mind az életünket és a magunk érdekét szolgálta volna, mi pedig nem akartuk. Isten akart valamit kezdeni velünk, és ezért elküldte hozzánk szolgáját, hogy vele is kifejezze szeretetét, mi meg nem akartuk. És nem csak, hogy becsuktuk a fülünket, hanem a bűneinkkel a keresztre juttattuk őt. Mi más lehetne az eredmény, mint ami Izrael esetén is. Süketek és vakok voltunk Isten tanítására és igazságára. És az eredmény pedig az, hogy a bűneink zsúfos következménye utolért, vagy ahogy itt a szakaszban olvassuk, kiraboltak és kifosztottak lettünk, csapdába és verembe estünk, börtönbe jutottunk. Egy szóval teljesen eladósodtunk, leépültünk, mélypontra jutottunk lelkileg. És pontosan az e feletti mélységes fájdalom szólal meg a próféta ajkán, amikor azt állapítja meg, hogy hát még mindig nem érti meg a nép, hogy mi történt vele, hanem zúgolódik és perlekedik Istennel. Mindenki más lehet a hibás jól ismerni, csak éppen én nem. Mindenki más az lehet, hogy vétkezett ebben, és ő tehet róla, hogy én ide kerültem, csak én nem vagyok hibás, és ezt jól ismerjük. Jól ismerjük a világban is, mondjuk, amikor például a fazmagyilkosság egyik tettese korábbi tagadását pimasz módon úgy vonja vissza, hogy hát valóban ő megszúrta, de hát ő csak félt, mert megtámadva érezte magát. Mert hát ugye a lesen kuksoló vadász szokta megtámadva érezni magát, amikor épp a nyúlra céloz és lő. Ugyanezt tapasztaljuk meg persze vallási vonatkozásban is sokszor, amikor akár Istennel szemben is vitatkozunk és feleselünk, hogy már pedig nekünk van igazunk, mint Jónás is tette, ugye emlékszünk ott a bokor alatt, ő is köti az ebet a karóhoz, hogy már pedig nekem igazam van. Csak hogy nem perlekedni kell, hanem megalázkodni és elfogadni az igazságos ítéletet, elfogadni Isten szavát, amely arra indít, hogy belássuk, hogy rendezetlen a dolgunk ővele is, de rendezetlen emberi kapcsolatokban élünk, rendezetlen az ügyünk egymással, akár harag miatt, akár más miatt, megkárosítottuk a másik embert. Isten viszont valami más szeret. Mi szeretjük, ha mindig csak dicséretet kapunk, hogyha a hibáinkról jótékonyan elfeledkeznek mások és szemet hunynak, az erényeinket pedig felmagasztalják az égig, de az igazság az, hogy ez a lehető leggyilkosabb métej. Így lehet leginkább a pusztulásba, egyenesen a kárhozatba menetelni. Isten emberei viszont nem ezt szokták tenni, és most Ézsaiás sem ezt teszi, hanem nagy lendülettel, nem kímélve a hallgatóságát, annak érzelmeit, elmondja, hogy mi a vétke Izraelnek. De nem csak egyszerűen szembesíti velük, és végképp nem egyszerűen a fejükre koppint, hanem tulajdonképpen jó lelki pásztor módjára teszi ezt, és tudja nagyon jól, hogy azért kell ez, mert enélkül, hogy megismernék a saját bűnöket, és azt beismernék, és megbánnák, úgy nem lehet Isten vigasztalását elnyerni. Úgy nem tölthetik be a küldetésüket sem. Nem lehetnek Isten szolgái. Amíg nem szembesülök a magam bűnös voltával, és amíg nem tartok bűnbánatot, addig nem lehetek Isten követe, addig nem lehetek Jézus követője sem. A megújulás, az újjászületés, az sosem az önigazságomból származik, hanem a bűnöm meglátásából, bevallásából és abból megtéréséből. A jelen minden esetre csúfos állapotokat jelez a prófétai megvilágítás szerint. Sokkal súlyosabb itt a helyzet mondhatni, mint az országunkat terhelő államadósság esetén, bár azt is sokszor hozzuk fel problémaként, de itt ennél is mélyebbre csúszott a nép. Isten csodája mégis az, hogy nem csak a múltra tekint vissza, és akkor lezárja az ítélettel, és vége van, hanem mondhatni olyan, mint a számegyenesen a nullapont, hogy azért rajta tovább is vezet még a számegyenes. Nem a legutolsó szava volt az ítélet, és valami módon, ha úgy tetszik a mínuszból, ő mégis át tud hozni minket a pluszba. A múltból egyúttal el tud vinni minket a jövőbe. Persze a súlyos betegségbe bele is lehet halni, ezért nagyon komolyan kell venni a figyelmeztetést és az ítéletet is. De azért létezhet gyógyulás is a legsúlyosabb betegségből is. Hát ezért tárja elénk azt, hogy aki ügyel Isten szavára és aki figyelmesen hallgatja őt, az cselekszik a jövő érdekében, a saját jövője érdekében is, és egyáltalán a jövő érdekében. És ez a jövő pedig, amint tudhatjuk is, hogy merre irányul, mert Jézus hozta el a jövő zálogát, az üdvösséget. A profécia révén Isten most perbe hív minket vádlóit, a népet, az egyházat, akik hűtlenséggel vádoljuk az Urat. Perbe száll velünk, és a fejünkre olvassa a bűneinket, de nem úgy, mint egy sztárügyvéd, vagy éppen sztárügyész, aki minden áron meg akarja nyerni a tárgyalást és a pert, hanem úgy szólít perbe minket, hogy ezt a jövő érdekében teszi, hogy a helyes útra térhessünk általa. Hogy legyen szemünk a látásra, legyen fülünk a hallásra, mert Isten továbbra sem utolsó szóként akarja az ítéletet mondani, és továbbra sem a szíve szerint való az, amikor büntet, végszóként felkínálja a megújulást, a megtérésre hívással. Jó előre szól ez a meghívás már. Figyeljük meg ugyanis, hogy milyen páratlan az az isteni ihletés, amely évszázadokkal előre megmondta a fogságot. Most konkrétan, ha Ézsaiásra gondolunk, ő a Krisztus előtti 8. században élt, és a 6. század elején kurcolták el Júdát a fogságban, de 150-200 éve egy török időnyi, ami történelmünket tekintve, egy török hódoltságnyi idővel előre megmondta, hogy mi lesz a nép sorsa. Persze elkápráztatóbb ez az ihletés akkor, hogyha még arra is gondolunk, hogy ez még korábban megjelenik már. Mózes által is megjövendölte Isten, még ha úgy is, hogy feltételesen fogalmaz, vagy ha ezt teszitek, akkor ez lesz a büntetése. Így már szinte 1000 évvel korábbról van szó, vagy ha még visszavezetjük Ábrahámnak tett ígéretekben, akkor végképp. De még ez is kevés volt a mindenható számára, mert a fogság proféciájához kapcsolódik egy másik rész is. Az is hozzá kapcsolódik, ugye, hogy a fogságba érkezik már a nép, és ott panaszkodik, és tovább mutat, elmondja a Babilon pusztulását is. A nép hazatérését is, de még ennél is tovább megy, mert egészen új téma is kibontakozik, és felnyitja az egész világ szemét Isten. És azt mondja, hogy ő világtervet dolgozott ki. Az egész világot akarja üdvözíteni. Hát ezt szánta Izraelnek, ezt a feladatot. Hogy vigyék el a pogányokhoz is a világosságot. És persze ezt szánta Krisztus az egyháznak is, hogy vigye ebbe a világba az ő fényét. Páratlan hát a profécia ihletése, hogy a fogság megjövendölésével együtt a hazatérés is elhangzik, és aztán világtávlatú megváltást is volt. És hát ennek az elsőre talán zavarosnak tűnő proféciának ott van a nyitja, ahogy már az elején is szóltam róla, és most a végén ide kell visszakanyarogni, hogy Jézusra mutat. Ő a kulcsa az egésznek, és ő tudja megnyitni számunkra is az értelmét ennek az ige szakasznak. Mert bár ott a komoly és nagyon súlyos figyelmeztetés, a büntetés és ítélet szava is, de mégis van benne evangéliumi szó, mert Jézus által hallók és látók lehetünk. Mert így szólal a furcsa parancs Ézsaiás idején, süketek, halljatok, vakok, lássatok. Na de hát egy süket mitől hallana? Egy vak mitől látna? Hát a saját erejéből ez nem fog megváltozni. De Jézus eljött és szólja Isten igéjét, megszólította a vakokat is és a süketeket is, és a vele való találkozás révén valóban hallani, és látni kezdünk. Ámen. Imádkozzunk. Mindenség Ura, történelem formálója, bánattal te szívvel valljuk meg előtted vakságunkat és süketségünket. Hogyan is láthatnánk hatalmadat, hallhatnánk szavadat, amikor bűneink igen messzire szakítanak tőled. Mégis könyörgünk, szólíts meg igéddel, mert amit te mondasz, az úgy is történik. Szólíts meg hát igéddel, hogy végre halljunk és végre lássunk. Add nekünk felséges tanításodat, isteni igazságodról, hogy végre megértsük szándékaidat, megváltásunk titkát. Adj olyan füled, amely odahallgat szavadra, olyan szívet, amely odafigyel igédre, olyan hitet, amely a jövőbe képes tekinteni. Jézus keresztjére és feltámadására, valamint visszajövetelére. Ámen.